Az elmúlt jó pár hónapban a korintusi levél volt előttünk, így lesz ez ma is. Visszatérünk a korintusi sorozathoz. Egy pár vasárnapunk van még hátra, 14, 15 és 16. fejezet van még előttünk. Július végére, augusztus elejére fogjuk befejezni a korintusi sorozatot, ami egy nagyvárosi gyülekezetnek szól az ókorban. Egy olyan gyülekezetnek, ami nagyon élő volt, nagyon eleven, de nagyon sok nehézséggel is küzdött. Sok mindenben lehet a számunkra példa. Mai istentiszteleten az első korintusi levél 14. fejezetét fogom felolvasni, mind a 40 verset. Ez így elég ijesztőnek hangzik előre, hát még amiről szól. Azért így egyben olvasom fel ezt a 40 verset, gondolkodtam a felosztás készítése során, hogy érdemes-e szétszedni, de annyira egy a téma, annyira egy dologról szól, és annyira így érthető, hogy azt gondoltam, hogy ez így bölcsebb. Így hallgassuk tehát az első korintusi levél 14. fejezetének az első 40 versét. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétál, a gyülekezetet építi. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, ha prófétálnátok. Mert nagyobb az, aki prófétál, mint az, aki nyelveken szól. Kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban, vagy ismeretben, prófétálásban, vagy tanításban. Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit fuvolán vagy lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel buzgón kéritek a lelki ajándékokat, arra igyekezzetek, hogy ez a gazdagságotok a gyülekezet építését szolgálja. Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Mi következik mindezekből? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz? Mert a te hálaadásod ugyan jó, de a másik nem épül belőle. Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót mondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem 10 000 szót nyelveken. Testvéreim, ne a gondolkodásban legyetek gyermekek, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkodásban ellenben érettek legyetek. A törvényben megvan írva, idegen nyelveken és idegen ajkával fogok szólni ehhez a néphez, de így sem hallgatnak rám, ezt mondja az Úr. Úgyhogy a nyelveken szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök. De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy avatatlan, azt mindenki meggyőzi bűnös voltáról, mindenki megítéli, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja Istent, és hirdeti, hogy Isten valóban köztetek van. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. A nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után, egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon is Istenhez. A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. A prófétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a prófétáknak. Mert Isten nem az űrzavarnak, hanem a békességnek Istene. Mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Ha pedig meg akar tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert szégyen az asszonyra, ha a gyülekezetben beszél. Vajon tőletek indult-e ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott-e el? Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta vagy lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. Ezért testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken szólásra akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék. A korintusi gyülekezetről sok jót és rosszat el lehet mondani, de én így fogalmaztam meg ma. A korintusi gyülekezet egy úton lévő közösség. Egy olyan közösség, ami fejlődik, nagyon lelkes, nagyon sok minden élet van benne, de mintha még gyerekbetegségekben szenvedne. Lehet ilyen finoman is megfogalmazni, meg azt is mondhatnánk, hogy hát, elég sok hangsúlyeltolódás és rossz gyakorlat van ebben a gyülekezetben. A korintusi levélnek van egy belső dinamikája, amit nagyon fontos látnunk, amikor szeretnénk megérteni ezt a fejezetet, mégpedig az, hogy a 11. fejezettől kezdve Pál a korintusi gyülekezet Isten tiszteletére fókuszál. És arról beszél, hogy a közösségi alkalmaik mint és hogyan zajlanak, mi az, ami jó bennük, mi az, amin érdemes lenne változtatni, mi az, amit végig kellene gondolni. Ezen belül tanítja a Pál apostol őket arról, hogy miért fontos a nők fejének befedése a gyülekezetben, tanítja őket az úrvacsoráról, tanítja őket arról, hogy milyen kegyelmi ajándékok hogyan működnek, tanítja őket arról, hogy mit jelent, hogy a Krisztus testéhez tartoznak, tanítja őket a szeretetről, a szeretet himnuszával, mint a kiváltképpen való útról, a legfontosabbról, és tanítja őket most ebben a fejezetben arról, hogy hogy kell használni a gyülekezetben a kegyelmi ajándékokat az Isten tiszteleten. Mik ezek a kegyelmi ajándékok? Nagyon furcsa és távoli lehet nekünk, főleg akkor is igazából, hogyha egy hagyományosabb református gyülekezeti háttérből jövünk, és talán sose hallottunk ezekről, akkor is, hogyha nem nagyon van gyülekezeti vagy egyházi hátterünk, nem nagyon érthetjük, hogy mi ez az egész. Ezért kezdjük egy kicsit távolabbról, hogy mik voltak ezek a kegyelmi ajándékok. Volt már szóról egy pár vasárnappal ezelőtt, de érdemes a szót magát ismernünk, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó. Az Új Szövetségben több helyen olvasunk arról, hogy Isten a gyülekezetben Krisztus testének az építésére, a közösség javára ad az embereknek különleges ajándékokat. Nem arról van szó, hogy itt vannak képességek, amiket örökülünk a szüleinktől, hanem Isten ad embereknek ajándékokat. Na de mi ez a szó, mi ez az ajándék? Ez a görög szó, a karizma, lehet, hogy ismerjük is ezt a szót, ami a görög nyelvben a katonáskodás világában is ismert volt, és onnan jön leginkább ez a kifejezés. Kétféle katona volt az ókorban, az egyik típusú katona a zsoldos volt. A zsoldos az volt, aki napról napra harcolt, tudta, hogy mennyi lesz a zsoldja, megvolt a cél, és aki felbérelte, az kifizette az ő díját és zsoldját. Gondolhatjuk, hogy amíg fizettek, addig harcoltak. Amikor nem fizettek esetleg, megfutamodtak. Sőt, nagyobb baj esetén, hogyha mérlegelni kellett, hogy az életét veszélyezteti az ember, akkor mérlegelte a katona, hogy megéri-e ennyiért, és ha nem, akkor elfutott. A másik típusú katonáskodás az úgynevezett önkéntes katona volt, egy hadvezér lelkes személye, vagy mondjuk egy honvédő háború során, vagy mindenképpen egy olyan célért, amiért valaki azt mondta, hogy ezért érdemes harcolni, csatlakozott egy nagyobb hadsereghez, és bár nem kapott zsoldot, de amikor véget ért a háború, és győztes volt a háború, akkor a győztes hadvezér ajándékokat osztogatott a katonáinak. Általában ezek olyan ajándékok voltak, amit a meghódított területekről raboltak össze, vagy pedig a meghódított területen lévő földterület volt. A meghódított területen egy ilyen veterán katona, egy ilyen nagy ajándékkal, egy ilyen örökséggel letelepedhetett, és az élete hátrálvő részében élhetett, és abból gyakorlatilag mindene megvolt, amire szüksége volt. Ez a győztes hadvezér által adott ajándék, ez volt a karizma. Ez a kegyelmi ajándék, ezt a szót használja itt az Új Szövetség erre. A győztes Krisztus ajándéka azoknak, akik az övéi. Valami olyan, ami nem váltható apró pénzre, hanem valami kiérdemelhetetlen, megszerezhetetlen, rendkívüli és hatalmas dolog. A korintusi gyülekezetben nagyon sok ilyen kegyelmi ajándék volt, és ennek nagyon sokan örültek is. És mint tudjuk, a korintusiak kicsit gyermetegek voltak e tekintetben, egymás ellen használták a kegyelmi ajándékokat. Hogy lehetett ezt megtenni? Voltak a gyülekezetben különböző pártok, és ezek a pártok versenyeztek, és a különböző kegyelmi ajándékot birtoklók is versenyeztek, hogy kié jelentősebb, kié nagyobb. Ismerjük ezt a típusú versengést az óvodából, például, ahogy az óvodások tudnak versenyezni, hogy kinek az apukája erősebb. A korintusi gyülekezetben több párt volt, és volt egy lelkinek nevezett párt. Ezek a lelkiek voltak a legbüszkébbek a kegyelmi ajándékaikra, és valószínűleg az ősuraiból kerültek ki azok, akiknek a nyelveken szólás, mint ajándék különösen is fontos volt. Ezért reagál erre Pál, és ezért beszél erről, akármilyen ajándékotok van, ha nincs szeretet bennetek, semmi vagy semmi vagyok. Az Isten tisztelete nem mindegy, hogy hogy használjuk ezeket. Még bevezetésként szeretném azt kiemelni, hogy ez a tágabb kontextus, ez az a kegyelmi ajándék. Mégis az apostol ebben a fejezetben két kegyelmi ajándékot emel ki. Két kegyelmi ajándékot részletez nagyon, és emeli ki, hogy az Isten tisztelten hogy kellene használni. Az egyik a nyelveken szólás, a másik a profétálás. Millió kérdést vet föl, de különösen a nyelveken szólás. Ha kiejtem ezt a szót, akkor azt gondolom, hogy ehhez szinte mindenki viszonyul valahogy. Kicsit ez ilyen vörös posztó, így az ember felmutatja, és akkor mindenképpen valamilyen viszonyulást kivált. Ahhoz, hogy érthessük ezt a viszonyulást, és hogy miért kapcsolódik ennyi vita a nyelveken szóláshoz, szeretnék egy kis egyháztörténeti hátteret felfesteni. Egy olyan motívumot, ami nagyon fontos ahhoz, hogy értsük, hogy miért viszonyulnak az emberek ennyire megosztó módon pont ehhez a kegyelmi ajándékhoz. Az egyháztörténet során ugyanis az apostoli korban létező nyelveken szólás úgy tűnik, hogy eltűnt. Az intézményesülő egyház keretein belül egyre inkább visszaszorul, és aztán nem nagyon hallunk róla. A hivatalos, intézményes egyház köreiben és soraiban, most ezt nagyon nagy általánosságban mondom, nem hallunk arról, hogy ez része az istentiszteleti gyakorlatnak. Ám de az egyház története során felbukkanó, megújulási mozgalmak, mindenféle újító szándékoknak a köreiben felbukkannak a kegyelmi ajándékok, és így a nyelveken szólás is. Azt tudni kell, hogy a keresztény egyház 2000 éves története során nagyon sok ilyen kis, mondjuk, vadhajtás volt, vagy ilyen kisebb forradalom, kisebb megújulási mozgalom, amik egyrészt egy csomó megújulást hoztak az egyházba, megújították akár az igehirdetést, akár az egyháznak az emberekkel való foglalkozását, akár az egyéni embernek az Istennel való kapcsolatát. Nagyon sok vitalitást hoztak a keresztény egyházba, de hát nagyon sok szélsőség is kapcsolódik hozzájuk. Nagyon sokszor ezek labilisak voltak, nagyon sokszor félrementek, rossz irányba mentek. Nyilván minden ilyen mozgalom az egyház egy hiány tünetére mutat rá, és nyilván túl hangsúlyozza azt. Jó esetben a hivatalos vagy az intézményes egyház, megismerve egy ilyen reformmozgalmat, egy idő után integrálta, beépítette azokat a dolgokat, amire jutottak, és ezáltal maga is megújult. Miért mondtam el ezt? Azért, mert nagyon sokszor ilyen megújulási mozgalmakhoz kapcsolódóan tűnnek fel a kegyelmi ajándékok a keresztény egyház történetében. És emiatt nagyon sokan azt mondják, és arra hivatkoznak, hogy hát igen, igazából a hiteles, józan, kiegyensúlyozott keresztények ezt az egészet már elfelejtették. És mindig azoké volt a kegyelmi ajándékoknak a gyakorlata, már az utóbbi 1500 évben, akik nem bírtak magukkal, akiknek mindig valamit feszegetni kellett a kereteiket, ezért jobb lenne ezt az egészet elfelejteni. Különösen szeretném is kiemelni ebből a sorból azt, hogy a 20. század elején volt egy nagy megújulás a keresztény világban, ez a pünkösdi mozgalom volt, amikor is ez a nyelveken szólás, mint kegyelmi ajándék, különösen is az előtérbe került, és nagyon sokan kezdték el ezt használni, és úgy tűnt, hogy Istentől kapják, és aztán nyilván ebből is létrejött egy szélsőség. Az egyik ilyen szélsőség az úgynevezett két lépcsős megtérés. Azt gondolták, főleg a kezdetén a pünkösdi mozgalomnak, hogy egyrészt meg kell térni Jézus Krisztushoz, el kell őt fogadni, és aztán utána be kell töltekezni Szentlélekkel, aminek a jele a nyelveken szólás. És csak az az igazi keresztény, aki ezen a két lépcsőn végigment. Miközben ez így teológiailag tarthatatlan. Ez egy szélsőséges álláspont. És nyilván ennek az ellenpontjaként alakult ki a konzervatívabb körökben, hogy mindenki, aki nyelveken szól, mindenki, azaz biztos, hogy nem lehet az Istentől, mindenki ezt vagy magától csinálja, vagy valamilyen idegen lélek, de biztos, hogy ez így manapság nem működhet. Látjuk ezt a két szélsőséget. És manapság is ez a két szélsőség van általában a nyelveken szólás kapcsán a gondolkodásban. A profétálás kapcsán is csak az ennyire nem ismert, vagy azzal ennyit nem foglalkoznak. És hát mondjuk ki azt is, hogy rólunk, gazdagréti gyülekezetről is mondanak dolgokat. Tipikus példa, amikor egy idős asszony a gazdagréti gyülekezetbe járt a fia, kórházba kerül, és mellette lévő ágyon egy kedves testvér, egy másik idős asszony, elkezdenek beszélgetni a kórházba, rájönnek, hogy keresztjének, nagyon megörülnek egymásnak, és az ötödik mondatnál, amikor felmerül, hogy ő hova is jár Isten tiszteletre, akkor a másik néni nagyon elkezd aggódni, hogy jaj, hát gazdagrétre jársz, hát az karizmatikus helyütt, mindenki nyelveken szól. És mondja a néni, hogy hát ez nem így van teljesen, de hát van egy ilyen berögzöttség. Mert igen, nagyon fontos, hogy mi mit gondolunk magunkról, de a református egyházon belül többen azt gondolják, hogy gazdagrét ez egy karizmatikus hely. És sem szeretnénk most ennek az ellentétét, vagy az igazságát igazolni, vagy sem, csak annyit elmondani, hogy hisszük, hogy Isten, aki nem változik és munkálkodik a világban, az Isten szabadon a Szentlélek által jelen van ma is, és adhatja a kegyelmi ajándékait az ő akarata szerint. Itt is és máshol is, úgy, ahogy azt ő szeretné, hiszen szuverén Isten. Mindazonáltal nem szeretném, hogyha a mai igehirdetés csak a nyelveken szólásról szólja, nem is arról fog. Nem lesz egy teológiai előadás erről a témáról, pedig nagyon érdekes előadást lehetne róla tartani. Nem ez kerekasztal beszélgetés, hogy ki mit gondol erről, hanem fókuszáljunk arra, ami az igének az elsődleges üzenete, és maradjunk abban a keretben, ahol az apostol beszél erről a témáról. Három nagy irányról lesz ma szó. Egyrészt csak röviden felvillantom azokat a motivumokat, amik felelhetők ebben a fejezetben, és amik segítik a megértést. Utána a nyelveken szólás és a profétálás Isten tiszteleti használatáról fogok beszélni, és végül pedig arról a kérdésről, hogy mire való az Isten tisztelet akkor. Pál elképzelésében mire kell, hogy az Isten tisztelet mire használja a gyülekezet, mit szeretne látni Isten az Isten tiszteleten. Motívumok először is. Nagyon fontos, hogy korábban már egy igehirdetésben elmondtam, hogy Pál apostol az Isten tiszteletet úgy látja, mint ami egyszerre kell, hogy két egymásnak viszonylag ellentmondó szempontot megvalósítson. Egyszerre kell, hogy kontextuális legyen, azaz a kultúra számára megragadható és érthető, és egyszerre kell, hogy megjelenjen benne Isten szentsége, jelenléte és valósága. Ez az egyensúly az, amit újra és újra Pál különböző összefüggésekben próbál kiemelni és hangsúlyozni, és beszél arról, hogy mennyire fontos, hogy igen, legyen jelen Isten, munkálkodjon, legyen jelen olyan módon, hogy megjelenik az ő valósága, szentsége, de ha ezt valamilyen módon nem tudjuk a kultúrához kapcsolni, nem tudjuk érthető módon megfogalmazni, akkor az sérül. Nagyon fontos, hogy meglegyen ebben az egyensúly. Akármilyen nagy dolgok, akármilyen nagy titkok is derülnek ki az Isten tiszteleten, akármilyen lenyűgöző módon is van jelen Isten, ha nem érthető, akkor nem lesz értelme. Ezért minden olyan dolog az Isten tiszteleten, ami azok számára, akik abban a kultúrában vannak, akik a résztvevők, az ő számukra nem érthető, az értelmetlen lesz. Az önmagáért való vallásos teljesítmény, az élmény, az önmagáért való tapasztalat, ami más számára nem érthető, ami nem szolgálja a missziót, az evangélium hirdetését, az nem szolgálja az Isten dicsőségét. Ezt a látást a korintusiak egy kicsit szem elől tévesztették. Ugyanúgy azt is, ami a második ilyen motívum, ami megjelenik ebben a szakaszban, is fontos látnunk, hogy nem Korintusban kezdődött a világ, és nem ott indult el az evangélium, nem ott feszítették meg Krisztus, sőt nem is ott támadt fel, és bizony a korintusi gyülekezet egy nagyobb közösség része. Összetartozik mindazokkal, akik keresztjének ott is akkor abban a világban. Kapcsolódnak a többi gyülekezethez. És jó lenne, hogyha alkalmazkodnának és illeszkednének ehhez a nagyobb rendhez. Van egy hagyomány, van egy rend, van egy apostoli tanítás, van egy üzenet, ami összeköti őket a többiekkel. És a korintusiak, mintha erről elfeledkeztek volna. Említette már, hogy a 11. fejezettől Pál sokat beszél ugye az istentiszteletről Korintusban, és itt többször utal arra, hogy átadtam nektek dolgokat, az úrvacsorában van ez ugye, hogy én az úrtól vettem, amit át is adtam nektek. Van egy hagyomány, van egy rend, amibe kapcsolódtok. Nem az a kérdés csak, hogy nektek mi hogyan tetszik, hogy hogy történjen az istentisztelet, hanem kapcsolódjatok egymáshoz. Része vagytok a nagy keresztény családnak. Nagyon fontos, hogy akár a formákban is az üzenetben keressétek azt, hogy mi az, ami közös, mi a rend, mi az, ami összeköt benneteket. Igen, ettől a dologtól távol vannak is, erre nem figyelnek annyira a korintusiak, mert alapvetően meghatározza őket a kiskorúság. És ez a harmadik motivum, ami feltűnik ebben a fejezetben is, de a korintusi levelet végigkíséri tulajdonképpen, hogy a gyülekezet kiskorú. Abban az értelemben, amit már említettem, hogy szakadozik, hogy pártoskodik, hogy azzal foglalkozik, hogy ez egyéneknek mi a jó, hogy különnek tartják egymásnál magukat, hogy igazából látszat dolgokkal foglalkoznak sokszor a lényeg helyett. Ebből a kiskorúságból fakad a korintusi istentisztelten lévő zűrzavar. És most egy pillanatképet szeretném, hogyha elképzelnénk. Ebből a fejezetből megismerhető, hogy milyen volt a korintusi istentisztelet. Valószínűleg, amire Pál reflektál, az azt feltételezi, hogy az istentiszteleten össze-vissza voltak a dolgok, nem nagyon volt rendje, vagy ez mindig változott, és hangosan és hosszan imádkoztak emberek nyelveken, nem érthető nyelven, és nem magyarázták meg. Gondoljuk csak el, kívülállóként bemegy valaki, és nem érthető nyelven valaki nagyon-nagyon hosszan mondja magáét. Emellett a gyülekezeti istentiszteleten valószínűleg nagyon hosszan prófétáltak is, erre vonatkozik az apostolnak az intése, majd később, és ez is elhúzódó volt, sokan rend nélkül, rendszerezettség nélkül, akár egymással ellentétben használták ezt az ajándékot, és mondták. Aztán, hogy egy kicsit biztosítsák a fölényüket, újra valaki elkezdett nyelveken imádkozni. És így tovább. Képzeljük el ezt a zűrzavart, és ebben a zűrzavarban, megint csak olvasunk az igében, az asszonyok némelyike elkezdett belekérdezgetni az istentiszteletbe, mert nem értette értető módon, hogy mi volt. A bátrabja belekérdezett, hogy most mi történik, vagy mi akart ez lenni, miért volt ez? És nyilván Pál erre reflektál, amikor azt mondja, hogy az asszonyok ne szóljanak a gyülekezetben, ne szólaljanak meg, otthon kérdezzék meg a férjüket, hogy mi történik. Ez nagyon fontos, hogy amikor az asszonyok fejének befedéséről beszéltem, ott azt mondja Pál, hogy az asszonyok profitálhatnak és imádkozhatnak a gyülekezetbe, csak befedett fővel. Itt erről a bekérdezgetésről van szó. El tudjuk képzelni, hogy milyen volt ez az istentisztelet. És ezért mondja Pál, és gondolom ezért írja ezeket a dolgokat, hogy itt rendet kell tenni. Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek az Istene. Korintusiak, egyetlen egy nagy baj van az istentiszteletetekkel. Hogy nem ábrázolja ki azt, hogy kicsoda az Isten. Hogy Isten a békességnek az Istene. Persze néha felkavaró, amit mond, de ő mégis nem az űrzavarnak az Istene. Ezek tehát az alapmotívumok, amik átjárják ezt a szakaszt. Nézzük most meg a nyelveken szólásról és a prófétálásról szóló tanítás, és azt, hogy mit tanít az apostol arról, hogy hogyan használandók ezek az Isten tiszteleten. Az apostol számára mindkét kegyelmi ajándék legitim, elfogadható, Istentől való, és lehet megfelelő módon használni az Isten tiszteleten ezeket. Legyen először előttünk a nyelveken szólás, úgy, ahogy itt is van. A nyelveken szólás, mint ahogy említettem már, ez egy olyan különleges beszéd, ami nem a beszélőnek a saját anyanyelve. Nem egy általa ismert, tanult idegen nyelv, hanem beszéd, szavak, hangok, de ezek nem dekódolhatók az ember szerint. Az MNN nyelveken szólásra elkezdenék most németül beszélni itt folyékonyan, nem biztos, hogy teljes helyessége, de mondjuk el tudnék kezdeni németül beszélni. De az nem lenne nyelveken szólás. A nyelveken szólás egy olyan dolog, amikor valaki elkezd beszélni, szavak, hangok jönnek ki a száján, akár tagolt, kezdete van, vége van, és olyan, mintha egy idegen nyelven beszélne, amit sem a hallgatók, és valószínűleg a beszélő sem ért. Ha ezt én kívülállóként hallgatnám, akkor én azt mondanám, hogy mi értelme ennek? Sőt, lehet, hogy azt is mondanám, hogy ez ijesztő. Ez olyan, mintha valaki megőrült volna. Hát pedig van ilyen kegyelmi ajándék, és találkozunk vele az apostolok cselekedeteiben, az első pünköskor. Igaz, ott a hallgatók a saját nyelvükön értik a nyelveken szólást, tehát az egy picit más. De aztán is az apostolok cselekedeteiben, Isten rendkívüli cselekvése kapcsán, akár Kornélius és házanépénél találkozunk ezzel az jellegzetességgel, jelenséggel. Alapvetően nem egy tudatos dologról van tehát szó, nem az ember értelmének a munkája, hanem valamilyen módon Isten cselekvése. Egyébként abban a kultúrában, abban a világban, ahol a korintusiak éltek, ott volt ehhez hasonló istentiszteleti gyakorlat, a Dionysus kultusz, amihez talán tudjuk, hogy kapcsolódott némi alkohol fogyasztása is, ugye Dionysus a bornak és a mámornak az istene. Ott is volt ilyen rész, amikor értetetlen nyelven beszéltek az ott szolgálók, de azért ez egy kicsit más volt. Az biztos, hogy a tudatosság ebben a kegyelmi ajándékban a háttérbe szorul. Pál apostol azt mondja, nem értelemmel imádkozom nyelveken. És sokaknak ez lehet a baja vele. Hogyha az ember tudata és értelme nem irányít, akkor ki vagy mi irányít? Mert mégis elkezdődik valahogy, és befejeződik valahogy. Hisszük, hogyha Isten lelke adja, akkor ő irányítja, és ő adhatja ezt a kegyelmi ajándékot. Az apostol egész világosan elmondja, hogy mire való a nyelveken szólás. Aki nyelveken imádkozik, az a lélek által szólt titkokat, Istenhez szól, magát építi. Azon ne csodálkozzunk, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem érthetünk Isten munkájában, és egyébként Isten miért ne adhatna egy olyan kegyelmeendékot, amit mi nem tudunk megérteni teljesen, hogy mire való. Ha Isten használja és azzal épít, építsem. Nincs ezzel semmi gond. A kérdés csak az, hogy vajon mennyire tudja az ember elengedni a kontrollt, és vajon amikor elengedi a kontrollt, akkor tényleg Isten lelkének a hatása alatt van-e? Kimondhatjuk, hogy az új szövetségben lévő nyelveken szólás, mint gyakorlata, nem egy önkívületi őrjöngés tehát, hanem az Istentől való ajándék. Olyan dolog, amiben az Isten cselekszik. Nem az volt a baj Korintusban, hogy nyelveken imádkoztak, hanem az, hogy azt rosszul használták az Isten tiszteleten. Ennyi az egész. A kiskorúság jele, hogy az apostolnak tanítania kell őket, és nagyon egyszerűen arról, hogy mit tanít az apostol arról, hogy hogy kell az Isten tiszteleten használni ezt. Azt mondja Pál, korintusiak egyféleképpen gazdagíthatja a gyülekezet Isten tiszteletét a nyelveken szólás, hangosan az Isten tiszteleten, ha valaki meg is magyarázza. Vagy az, aki imádkozik, ő magyarázza meg, vagy valaki más kap egy olyan ajándékot, hogy ő meg tudja magyarázni. Ha ezen kívül szeretnétek használni, akkor nem lesz értelme. Kérlek, ne tegyétek. Olyan egyszerű ez. Miért kell Pálnak magyaráznia, illusztrálnia? Valószínűleg azért, mert nagyon fontos volt a korintusiaknak ez az ajándék. Gondoljuk el, hogyha van gyermekünk, és van valamilyen dolog, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos a számára, de rosszul használja, és megpróbálják neki elmondani, hogy ne így használd, mert ez nem lesz neki jó. Akinek van ezzel tapasztalata, elég az, ha azt mondom neki, hogy ne így használd. Ugye nem elég? El kell neki mondani, példákat kell használni, illusztrálni kell, valahogy alá kell támasztani. És ezért Pál illusztrációkat fűz hozzá, hogy miért nem jó a nyelveken szólást használni az Isten tiszteleten magyarázat nélkül. Miért értelmetlen? Négy ilyen illusztrációt használ, amit röviden szeretnék én is elmondani, bemutatni. Ezt szeretném mondani így előjáróban, hogy nem könnyűek ezek az illusztrációk. És ezekhez az illusztrációkhoz kapcsolódóan én is fogok illusztrációt használni, úgyhogy meg is kérem az első embert, aki segít az illusztrálásban, hogy jöjjön ide.
Shen ai shi zhen, shen zi qiang ta de tu sheng zi, si gei ta men, jiao yi xie xin ta de pu zhi mian wang, fan de yong sheng.
Mindenkit megnyugtatok, nem nyelveken szólás volt. Ki az, aki értette ezt? Ha Dobránszky Zsuzsi itt van, akkor ő nem ér. Mert hogy ez kínai volt, és ez a János 3.16 volt kínaiul. Mert úgy szerette Isten a világot, és tudjuk tovább. Mi értelme, hogyha valaki idegen nyelven beszél, és mi nem értjük, és megszólal? Azt mondja Pál, mi hasznotok lenne korintusiak abból, ha elmennék hozzátok, és elkezdenék számotokra értetetlen nyelven tanítani. Egy ideig néznétek, és tudjátok, hogy én vagyok az Pál, de nem tudnátok, hogy mit mondok. Olyan egyszerű ez, nem? Ne használjátok magyarázat nélkül, mert nincs értelme. De tovább megy Pál, és a hangszerek példáját használja. Azt mondja, hogy a hangszerek hangja sem úgy szólal meg, hogy valami egyveleg, valami összemosott dolog, valami nem dekódolható sajátosság, hanem úgy szólalnak meg a hangszerek az Isten tiszteleten, hogy meg lehet őket ismerni, meg lehet őket érteni, dekódolhatók, hogy amikor egy adott hang megszólal, akkor az milyen hangszert jelent. És Pál a két akkori világban használt legellentétesebb hangú hangszert használja, az egyik a fuvola, ami nem ez a gyönyörű lágy fuvola volt, mint amit ma használnak, hanem egy éles, magas hangú hangszer volt. És azt a hangot valaki meghallotta, tudta, hogy ez a fuvola. A másik a lant, ami egy nagyon-nagyon lágy hang volt. És ezért mondja Pál, nagyon fontos, amikor megszólal egy hangszer, akkor tudod dekódolni, hogy ez mi, ugye? Ha nem tudnád dekódolni, akkor nem lenne értelme. De használ Pál egy másik példát is, és egy másik hangszert is hoz példaként, figyeljük csak. Azt mondja Pál, milyen az, amikor a trombita bizonytalanul szólal meg, ki akar akkor harcba menni? Hát, ez egy ilyen bizonytalan trombita hang volt. Ilyen az, amikor nyelveken szólás van az istentisztelt magyarázat nélkül, istentisztelten nem érthető az üzenet, ki megy így harcba? Na de mi van akkor, hogyha a trombita megszólal úgy, ahogy tud, akkor az ember talán harci kedvet kap. Hallgassuk csak! Most már lenne kedvünk harcba menni, nem? Hát ilyen az, amikor az Isten tiszteleten érthető az üzenet. Egészen más. Azt mondja Pál harmadik illusztrációként, ha csak nyelveken szóltok az Isten tiszteleten, akkor levegőbe fogtok beszélni. Az az értelmetlen lesz. Előtte beszél a 9. fejezetben arról, hogy ő nem úgy harcol, mint aki levegőbe vág, mint aki mellé üt. És használ még egy ószövetségi illusztrációt is. A lekció ebből a szakaszból volt, amire itt Pál hivatkozik. Azt olvasuk az Ézsaiás 28.11-ben, hogy Isten dadogó ajkakkal idegen nyelven beszél a népéhez, de így sem fognak rá hallgatni. A megértésnek, a kommunikációnak a gátoltsága, az ítéletnek a része az ószövetségi történetben. Korintusiak, hogyha nem lesz értető az Isten tisztelet, akkor az gátolja az embereket az üzenet megértésében. Hányféleképpen mondjam még el? Ezek után, az illusztrációk után világossá válhatott a hallgatóknak, hogy a nyelveken szólás nagyon fontos jel és eszköz lehet, de missziói szempontból magyarázat nélkül értelmetlen. Ellenben missziói szempontból a profétálás értékesebb az Isten tiszteleten. Jöjjön most a profétálás. A profétálásnak, a profétaságnak nagyon komoly ószövetségi hagyományai voltak. Isten üzenetét továbbítja a proféta, átadja megalkuvás nélkül, sokszor konfrontatív módon hirdet ítéletet és kegyelmet. A proféta szava tükör és figyelmeztetés. Az ószövetségi profétaság az újszövetségben is valamilyen módon folytatódik tovább. Olvasunk egyébként újszövetségben, az apostolok cselekedeteiben is profétáról. Agabosz profétát név szerint ismerjük, aki egyrészt egyszer éhénységet jövendölt, majd Pálnak megmondta, hogy felmegy Jeruzsálembe, fogságba fog esni. Az Isten tiszteleti gyakorlatban azonban valószínűleg inkább gyűjtőfogalomként szerepelt a profétálás, és mind azt jelentette, mind azokat a megnyilvánulásokat és szavakat, ami épít, bátorít, vigasztal, ami Isten üzenetét közvetíti, akár úgy, hogy valamit előre jelez és megmond, akár úgy, hogy nyilvánvaló módon szembesít a keresztjén üzenettel. Isten akaratát, Isten üzenetét hirdeti megalkuvás nélkül. És erről is rendelkezik Pál. Ez egy nagyon-nagyon jó kegyelmi ajándék. Használjátok az Isten tiszteleten, de ez se partalanul. Ketten vagy hárman profétáljanak, ítéljétek meg, hogy Istentől való-e. Ha valaki ott kap proféciát, az elsőbséget élvez. Milyen nagy dolog ez? Megvan az Isten tiszteleten ennek a helye. De nagyon fontos, hogy ennek is meglegyen a kerete, és meglegyen az a rend, amiben Isten ezt látni akarja. Így zárja le az apostol a két kegyelmi ajándéknak magyarázatát és az Isten tiszteleti használatát. Ezért testvéreim, törekedjetek a prófétálásra, de a nyelveken szólás se akadályozzátok. Mindennek megvan a helye az Isten tiszteleten. Végül, mit tanulhatunk mi ebből, és mire való az Isten tisztelet? Elsősorban a mi alapkérdésünk talán nem az, hogy a kegyelmi ajándékoknak milyen helye van itt az Isten tiszteletünkön, hanem inkább a tágabb kontextus. Az Isten tiszteletre való igazságok, alapvető tanítások nagyon hangsúlyosak ebben a szakaszban is. Ezeket szeretném kiemelni. Három dologról fogok itt is beszélni röviden. Az első az az, hogy ami nagyon tanulságos volt a számomra ebből az igéből, hogy a korintusi gyülekezetben lévő belső dinamikák, feszültségek, pártoskodás és versengés nyilvánvalóvá vált az Isten tiszteleten is, tetten érhető volt. Kicsit olyan ez, mindig sántít egy kicsit a példa, de olyan ez, mint amikor tanárként bemegy az ember egy osztályba, és vannak belső feszültségek a diákok között, amik őt nem mondanak el, de ha jó szemmel figyeli az osztály működését, 10 perc alatt feltérképezi, hogy ki kivel van, feltérképezi, hogy ki kivel nincs, és hogy kinek van a másikkal baja. A gyülekezet belső dinamikái az Isten tiszteleten a közösségi alkalmon testet öltenek. A korintusi gyülekezetben volt egy rendezetlenség, egy pártoskodás, az nyilvánvalóvá vált az Isten tisztelten is. És ez bizony arra hív bennünket, hogy az Isten tiszteletet elsősorban ne egy olyan helyként értelmezzük, és a gyülekezet közösségi alkalmait, ahol össze kell szedni magunkat, mindegy, hogy kivel milyen kapcsolatunk van, mindegy, hogy vannak-e rendezetlen dolgaink vagy sem, ki kell öltöznünk szépen, ki kell húznunk magunkat, fel kell venni a vasárnapi ruhánkat, a vasárnapi arcunkat, és akkor minden rendben lesz. Hanem elsősorban igyekezni kell a kapcsolatainkat rendezni, igyekezni kell a belső dolgainkat úgy élni a mindennapokban, hogy az Isten tisztelet közös ünnepünk lehessen. Mindenfajta rétegződés, rendezetten konfliktus és hasonló dolgok ugyanis nyilvánvalóvá válhatnak, és a közösségben feszültséget és problémát okozhatnak. Milyen legyen az Isten tisztelet, hát, hogyha ezt a fejezetet nézzük másodszor? A korintusi helyzet és szélsőségek alapján nagyon fontos nekünk is kimondani és megérteni, hogy az Isten tisztelet nem szólhat csupán az egyes ember szempontjairól. Az Isten tisztelet nem lehet egoista. Nem szólhat arról, hogy nekem mi a jó, hogy nekem milyen ajándékaim vannak, én milyen jó vagyok, és ezt szeretném megmutatni, vagy szeretném egy kicsit, hogy kapnék visszajelzéseket erre, hogy éreznék mások, hogy hát ők se rosszak, de én azért van valami többletem, vegyék már észre ezt. De maga az egész istentisztelet, mint rendszer, nem lehet egy önmagáért való dolog. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy milyen kérdések foglalkoztatják a beérkezőket. Nem lehet rugalmatlan. És az istentisztelet nem lehet érthetetlen és értelmetlen. Csak zárójelben gondoljuk el, ráadásul pontosan Pál az, aki azt mondja, hogy az Isten tisztelet az nem csak a vasárnapi gyülekezeti alkalom, hanem az egész életünk. Milyen távlatai lehetnek erre, milyen hullámokat vetesz, hogyha ebbe is vele gondolunk. Hogy az életünk Isten tisztelete, ahogy élünk a világban, ahogy próbálunk az evangélium szerint élni, mennyire igaz erre ez, és mennyire fenyegeti azt a veszély, hogy csak önmagáért éljen, vagy hogy bezárkózó legyen. Milyen legyen hát, milyen legyen az Isten tisztelet, mind a vasárnapi, mind az életünk Isten tisztelete. Egyetlen egy dolgot teremelek ki ebből. Az Isten tisztelet álljon a Szentlélek uralma alatt. Mert ha tényleg a Szentlélek uralma alatt áll, akkor rend lesz benne, és akkor áldás lesz rajta. Ha a kegyelmi ajándékok tényleg a Szentlélek uralma alatt állnak, akkor el fogják érni azt a célt, amiért Isten adja őket. Milyen legyen tehát az Isten tisztelet? Legyen a lélek valóságában lévő. És mondhatnánk, hogy ez annyi, hogy az elején hívjuk a Szent Lelket. Szentlélek, jöjj, ő biztos majd, hogy jön, és akkor jó lesz. Azt tudjuk a Szentlélektől, hogy ugye az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelke. Legyen hát az Isten tiszteletünk, mind a vasárnapi, mind az életünk Isten tisztelete lélektől átitatott. És legyen benne az erő. Mind a szembesítés ereje, mind a kegyelem ereje. Az ítéletnek az ereje, és a feloldozásnak, a megbocsátásnak az ereje. Beszél Pál arról, hogy aki bemegy az istentisztelet és meghallja az üzenetet, az azt fogja találni, hogy szembesíti őt az Isten a saját állapotával. Megérti az ítélet valóságosságát, kiderülnek a szívének rejtett titkai, és térdre borul az Isten előtt. Az erő az istentiszteleten elsősorban nem hangerőt jelent, és elsősorban nem valamilyen extravagáns tapasztalatot, hanem a Szentlélek szembesítő erejét és a kegyelemnek az erejét. A hitünknek az ereje sem, amikor a mindennapokban megéljük, nem abban áll, hogy mennyire nagyot tudunk mondani, hogy elmondjuk, hogy mennyire mélyről és milyen sötétségből szabadított meg minket az Isten, kicsit ki is színezzük, hogy nagyobb legyen a kontraszt, hanem abban, ahogy világosan elmondjuk egy helyzetben, hogy mi az Isten üzenete, mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. A Szentlélek uralma alatt álló Isten tiszteletben ott van a szeretet. Mert a Szentlélek a szeretetnek a lelke, a szeretetet munkálja ki. Az a szeretet, ami Isten lényének a megtartó valósága, ami a közösséget munkálja közöttünk, ami bár itt ebben a világban töredékes, de majd eljön egy nap a tökéletes. És végül a Szentlélek a józanságnak a lelke. Az Isten tisztelet és keresztény élet, a keresztény ember jó, hogyha a lélek hatása alatt józan marad. Használja az értelmét. Használja az értelmét, ami az Istentől kapott ajándék. Így lesz az Isten tiszteletnek a része az ismeret, a tanítás, és az ének, az imádság, ami lélektől ihletett, de értelem által használt. Józanság, azaz rend és arányok. Óvakodjunk a túlzásoktól, a szélsőségektől. Inkább kétszer gondoljunk meg valamit, amiben nem vagyunk biztosak, de nagyon lelkesek vagyunk, mint hogy utólag meg kelljen bánni a szavainkat, a tetteinket. Az Istentől való, neki kedves Isten tisztelet és élet tehát a lélek valóságában, az erő, a szeretet és a józanság valóságában telik. Befejezésül szeretnénk visszahozni egy képet az ige hirdetés elejéről, és megszólítani azokat is, akik még nem vallják esetleg Krisztus követőinek magukat, vagy csak keresők, és azokat is, akik őt követik. Azt mondtam, hogy a karizma, a kegyelmi ajándék, a győztes hadvezérnek az ajándéka. És ebből a legnagyobb örömhír a számunkra, hogy Krisztus valóban győzött. A kereszten legyőzte a halált, és feltámadásával megszerezte nekünk az örök életet, ezt lehet, hogy nagyon sokszor hallottad, de ez a legnagyobb ajándék. Hogy az életünk minden kérdésére valahol van válasz nála, akkor is, ha nem értjük meg azokat. Az életünk minden megoldatlanságára ebben a tényben van a megoldás. És tulajdonképpen ez a legnagyobb kegyelmi ajándék. Hogy ő győzött. És ez a győzelem valóságos. Hogyha úgy vagy itt ezen az Isten tisztelten, hogy nem vagy Krisztus tanítványa, hogy elfordultál tőle, vagy keresed őt, akkor hirdetem neked ezt az örömhírt. Isten élő, valós, ma is cselekszik. Krisztus valóban győzött, és a te életedben is győztes akar lenni. És meg akar ajándékozni ezzel a legfontosabbal. A benne való hittel és az örök élettel. Ha pedig Krisztus követője vagy, akkor is ugyanezt hirdetem neked, hogy Krisztus győzött, és ez a legnagyobb és a legfontosabb ajándék. És az ő győzelmében meggazdagított minket. Hálából, örömmel szolgálhatjuk őt. És arra hívlak most téged itt ezen a napon, és ezen az Isten tiszteleten, hogy vidd el magaddal, és gondold el, és gondold végig, hogy miközben nagyon sok önvizsgálatra indító ige hirdetést hallasz, és azt, hogy mennyiben kéne esetleg változni, vagy jobbnak lenni, vagy jobban követni Krisztust, és ezek nyilván igazak is, a mai napon adj teret az örvendezésnek. És örülj és légy hálás, hogy a győztes oldalán vagy, és fedezd fel, hogy mennyi ajándékot kaptál az Istentől. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian, akik itt vagytok, megajándékozottak vagytok. És talán lehet, hogy van olyan ajándékod, akár kegyelmi ajándékod is, amit nem használsz, amit nem annyira fontos most már. Hívlak arra, hogy ismerd fel, és örülj annak, hogy Isten megajándékoz. És legyünk nyitottak együtt az ő ajándékaira és az ő cselekvéseire. Kérhetjük, hogy ezt a gazdagságot megértsük, hogy ebben felszabaduljunk, és hogy tudjuk ezzel magunkat és mást építeni. Legyen bennünk a Szentlélek valósága, ereje, szeretete és józansága, és tapasztaljuk napról napra, hogy mit jelent a győztes Krisztus oldalán lenni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt az ajándékot, hogy az evangélium, az örömüzenet úgy jut el hozzánk, hogy közösségben hallhatjuk, és hallgathatjuk, és élhetjük meg. Hogy nem kell egyedül küzdenünk, mint valami magányos harcosok, hanem egymás hite által épülhetünk. Köszönjük a gyülekezetet, a közösséget. Köszönjük, Urunk, hogy a gyülekezetben megélhetjük a te jelenlétedet, valóságodat. Urunk, azért könyörgünk, hogy add közénk is, itt és most ebbe a gyülekezetbe is, a tőled jövő egységet, ami a leggyönyörűbb dolog, a legnagyobb ajándék. Ahogy a különbözőségeinkkel együtt egy test leszünk, hozzád tartozunk, és testvéreknek szólíthatjuk és élhetjük meg egymást. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy segíts, hogy az Isten tiszteletünk itt, és az Isten tiszteletünk otthon, az életünk Isten tisztelete minél inkább felmutathassa a lélek jelen valóságát, valódiságát, a te élő voltodat, a győztes Krisztust. És segíts, Urunk, felfedezni a te ajándékaidat. Add, hogy ne tévesszük szemmel a legnagyobbat, hogy ne felejtsük el, hogy a legkiválóbb és a legkiválóképpen való út a szeretet, és ezzel együtt hadd legyünk hálásak, mert sokféleképpen megajándékozol minket. Köszönjük neked, Urunk, ezt, és köszönjük, hogy ez az igazság. Kérünk, hogy hadd használjuk a tőled kapott ajándékokat a te dicsőségedre. Mutasd meg nekünk, hogy mi mindent adtál nekünk. És imádkozunk azért, Urunk, hogy hadd tudjuk egymást építeni ezek által is. Köszönjük, Urunk, hogy a békességnek az Istene vagy. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Imádkozunk, hogy hadd éljünk itt a világban a te dicsőségedre. Áld meg a mi kapcsolatainkat, nem csak a gyülekezeten belül, hanem azon kívül is. Áld meg bennünket a családunkban. Imádkozunk a családokért, imádkozunk a lakóközösségekért, itt Gazdagréten és Budapesten is. Hadd terjedjen a te evangéliumod, a te üzeneted minél több emberhez. Imádkozunk, Urunk, különösen azokért, akik terheket hordoznak, betegek, nehezen viselik ezt a nagyon nagy meleget most. Imádkozunk azokért, akik gyászolnak, különösen is a gyászoló családért, akik most itt vannak körünkben. Áld meg őket, vigasztald meg őket, erősítsd meg őket a fájdalmukban. Imádkozunk mindazokért, akik mostanában élték át ezt, vagy akik a veszteségben vannak még. És könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a te népedet itt Magyarországon, hogy úgy tudjunk élni ebben az országban, hogy fel tudjuk mutatni a te szeretetedet és valóságodat. Kérünk az országunk vezetőjért, kérünk téged, Urunk, az egész világért, minél több helyen, minél világosabb módon hadd mutatkozzon meg a te valóságod és evangéliumod. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.